Kicsit megilletődve állok itt most, mert nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy eljöhettünk ide, hogy együtt imádkozzunk. Köszönjük szépen a meghívást! Amikor néhány nappal ezelőtt megkeresett bennünket Kuffartné Mikó Ildikó, hogy elvállalnánk ezt a szolgálatot, rögtön valami nagy öröm járta át a szívünket, hogy milyen jó, hogy eljöhetünk keresztény testvéreinkhez, milyen jó, hogy tudunk együtt lenni, hogy meg tudjuk hallgatni együtt Isten igéjét, hogy tudunk együtt imádkozni. Ez mindig nagy ajándék számunkra, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ma is részesülhetünk ebben. Hát kik is vagyunk? Ciszterci nővérek, és itt élünk nem messze, Kismaroson, a ciszterci monostorban. Hárman jöttünk el erre a mai estére, Olgi nővér, aki a közösségünk elöljárója, és Judit nővér. Életünk Isten dicséret. Azért hívott bennünket egybe Jézus, hogy tanúságot tegyünk róla, és dicséretünkkel magasztaljuk őt. Mindaz, ami a monostorunkban történik, a munka, az imádság, a vendégfogadás, mindez Istent szeretné hirdetni, az ő nagyságát. Rátérve a mai ige szakaszra, szeretném rögtön elmondani, hogy ugye az a téma a mai napon, hogy úton, akadályokon át. És amikor elolvastam ezt a szakaszt, akkor rögtön szembe találtam magam azzal, hogy hát itt bizony lesznek akadályok, amiket le kell győznöm ahhoz, hogy megértsem Jézus üzenetét. Elsősorban talán azért, mert az evangéliumokra nem az a jellemző, hogy Jézust úgy mutassák be, mint olyan valakit, aki elutasítja a hozzájövőket, aki meg se hallja segélykiáltásukat. Első olvasásra azonban, ebben a szakaszban úgy találkozunk Jézussal, mint aki teljesen elzárkózik a kánaáni asszony kérésétől. Nem akar vele szóba állni. Amikor pedig megszólal, akkor meg furcsán és idegenül hat ez a mondat, nem kaptam küldetést máshová, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Tehát amikor én ezt elolvastam, akkor láttam magam előtt tornyosulni az akadályokat. Hát akkor nézzük, miről szól ez a szakasz. Mit üzenhet számunkra, mi a fontos mondani valója. Jézus visszavonul tanítványaival az északon fekvő Tírus és Szidón vidékére, arra a területre, amely szomszédos volt Galileával, de már nem tartozott a választott nép hazájához. Többször halljuk a Bibliában ennek a két városnak a nevét, és általában mindig együtt emlegetik. Márknál így olvassuk. Jeruzsálemből, Idumeából, a Jordánon túlról, Tírus és Szidon környékéről, szintén nagy tömeg gyűlt köréje, mert oda is eljutott a híre, hogy milyen nagy dolgokat visz végbe. Lukács így írja le. Aztán lejött velük a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereg lett oda hozzá, és hatalmas tömeg gyűlt köré egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tíruszi és szidoni tenger mellékről. A 10. fejezetben Lukács ismét megemlíti ezt a két várost. Jaj neked, Korozzain, jaj neked, Betszaida! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna a benned végbe ment csodák, már rég zsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tírusnak és Szidonnak tűrhetőbb lesz a sorsa az ítéletkor, mint nektek. Jobbára gazdag emberek laktak itt, akiknek megvolt mindenük, akik mindent meg tudtak szerezni ahhoz, hogy földi jólétük biztosítva legyen. Talán ez a pogány asszony is ilyen jómódú családból származhatott. Talán voltak jó kapcsolatai, kiken keresztül megpróbált minden követ megmozgatni, hogy lánya gyógyulást nyerjen. De megtapasztalta, hogy semmilyen földi erő, hatalom vagy pénz nem tud segíteni beteg gyermekén. Elmegy Jézushoz, és kérlelni kezdi. Azt írja a Szentírás, hogy kiáltott Jézusnak. Akkor szoktunk emelt hangon beszélni, ha valamilyen távolságot akarunk áthidalni. Ez lehet fizikai. Például, amikor jó hangosan köszönünk rá a szomszédunkra, aki néhány száz méterre a kert végében kapálgat. De lehet ez a távolság lelki is. Veszekedéseknél az erősebb hang azt jelképezi, hogy messze van egymástól a két ember lelke. Kiabálniuk kell, mert a szívük távol van egymástól. A kánaani asszony még csak közeledett Jézushoz. Azért kiáltott, hogy Jézus biztosan meghallja őt. Ezen kívül a fizikai távolság mellett azt is tudta, hogy származására nézve pogány, a zsidók által megvetett néphez tartozik. Ráadásul nő, aki csak úgy nem szólíthat meg egy férfit, leginkább egy zsidó férfit. Tudta, hogy a távolság, amit át kell hidalnia, sokszoros. Mégis veszi a bátorságot, és segítségért kiált. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri az ördög. Meglepő, hogy pogány létére Úrnak, Dávid fiának nevezi Jézust. Tudja, hogy nem hírnévre törekvő hamis csodatevővel áll szemben, hanem azzal, akire a választott nép évszázadokon keresztül várt, hogy meghozza számára a szabadulást. Az asszony megvallja, hogy akihez odafordul, ő a Dávid családjából származó mesiás. Nem csak ismerete van róla, hanem hite. Ha nem hit volna benne, akkor nem kérte volna tőle a gyógyítást. Ha megnézzük a mai rész szövegkörnyezetét, akkor a megelőző versekben azt olvassuk, hogy Jézus a farizeusokat és írástudókat, a saját népéből való vezető embereket korholja képmutatásukért, amiért különféle rituális szokások megtartásától várják az igazi megtisztulást. Ahelyett, hogy lelkük tisztaságára figyelnének. Bár övéi között van, saját hittestvérei között, mégis nagyon érzékelhető, hogy mekkora távolságot vesznek tőle a választott nép vezető emberei. Jézus Izaiást idézi nekik. Ez a nép ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van. Térjünk vissza a kánaáni asszony történetéhez. Nézzük meg, hogyan reagál Jézus. Meglepő, de nem szól egy szót sem. segítséget kérnek tőle. Egy ördögtől megszállott gyermek megszabadítását. Ám Jézus nem válaszol. A tanítványok kezdik kellemetlenül érezni magukat. Jézus nem csinál semmit. Az asszony pedig egyfolytában csak kiáltozik, és nem tágít. Próbálják a maguk módján megoldani a helyzetet. Oda mennek Jézushoz, és kérik, küldd el őt, mert kiabál utánunk. Lehet, hogy puszta jó szándékból védeni akarják mesterüket a zavarba ejtő látványos jelenettől. De az is lehet, hogy erősen él bennük az a tudat, hogy uruk, hozzájuk, a választott néphez jött. Ott van a küldetése. Nem lehet, hogy mindenféle jött-ment pogányok alkalmatlankodjanak körülötte, amikor neki fontosabb dolga van. Minden esetre nem arra biztatják a mestert, hogy könyörüljön meg a beteg kislányon, hanem a lelkükben élő, minden idegennel szemben jogosnak vélt távolságra teszik a hangsúlyt. Akitől lélekben és a törvény szerint is távol vannak, azt fizikailag is el akarják küldeni. Jézus viselkedése ismét meglepő. Még mindig nem az asszonnyal foglalkozik, hogy elküldje vagy meghallgassa, hanem a tanítványokhoz szól. Nem kaptam küldetést máshová, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. A tanítványok elfogadják Jézus válaszát. Talán össze is néztek. Na, hát mégiscsak jól gondoltuk. Hát nincs dolgunk ezzel az asszonnyal. És ezzel rendben is van a dolog részükről. Általánosan elfogadott és elterjedt gondolkodás volt ugyanis köztük, hogy Isten jobban szereti őket, a zsidókat, mint a kánaániakat, szamaritánusokat, vagy más pogány népeket. Így gondolkodtak, és így is éltek. Jézus szavainak azonban mélyebb mondani valója van. Mindaz, ami nem sokára történni fog, a kánaáni asszony hitén keresztül Jézus küldetését fogja szolgálni. Rajta keresztül, ezen az idegen néphez tartozó, megvetett asszonyon keresztül Jézus Izrael elveszett juhainak szabadulását fogja munkálni. Közben odaért az asszony. Leborul Jézus előtt, és ismét kérlelni kezdi. Átsiklik a zsidók és pogányok között felállított ellenségeskedésen. Tovább lát a korlátoknál. Bizonyára ezt a harcot nem most kezdi megharcolni, hanem már túl van rajta. Nem érzelmi alapon fellángoló hite van. Ezért nem adja fel azt a látást, amiről meggyőződése van. Dávid fia megsegít. A leborulás mindig a tiszteletet, a teljes alávetettséget fejezi ki. Ugyanakkor ez az asszony ezzel a gesztussal megakadályozza, hogy Jézus tovább menjen, hiszen a lábai elé borul. A mesternek tennie kell valamit. Jézus most már válaszol neki. Nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és oda dobni a kiskutyáknak. Egyértelmű, hogy a gyerekek Izrael népének fiai. A kutyák pedig a pogányok, ahogy akkoriban nevezték őket a zsidók. Jézus is átveszi ezt a szóhasználatot. De hát mi történik? Hogyan gondolja ezt Jézus? Nem lehet, hogy valami tévedés történt? Lehet, hogy valami másolási hiba van a szövegben, ezért olvassuk így? Ha mégis komolyan vesszük Jézus szavait, akkor lehet, hogy mi, ma élő keresztények, elkezdünk azon morfondírozni, hogyan is lehetett volna segíteni ezen az asszonyon. Elképzelhető, hogy egy kis protekció még megmenthette volna a helyzetet. Talán Jánoshoz kellett volna irányítani. Ő olyan közel van a mesterhez, olyan sokat tud a szeretetről. Hát, ha közben járt volna érte. És még sorolhatnám a mai ötleteinket. Mert hát a római levél szerint Istennél nincs személyválogatás. És országának eljövetelével már nincs különbség zsidó és görög között. Mert mindnyájunknak ugyanaz az egy ura van, aki bőkező mindazokhoz, akik segítségül hívják. De hát akkor miért? Miért viselkedik így a mester? Sokszor ilyen meglepő fordulatokra van szükségünk ahhoz, hogy megforduljon, átalakuljon a gondolkodásunk, hogy elkezdjük igazán ismerni Jézust, hogy elkezdjük igazán megérteni. Tehát Jézus részéről elhangzik a válasz. Egy olyan válasz, amire nem igazán számítottunk. Lehet, hogyha minket érintett volna, akkor sírva elszaladunk, vagy esetleg büszkén felállunk, mélyen Jézus szemébe nézünk, leporoljuk ruhánkat, és emelt fővel távozunk. Az asszony azonban egészen mást tesz. Nem az akkori korra jellemző zsidó gondolkodásra nézett, arra, hogy Istennek egy igaz népe van, a választott nép, és a többi népeket Isten megveti, tisztátalannak tartja. A kánaáni asszony tisztában volt vele, hogy ilyen ítélettel vannak felőle a zsidók. Hisz, szegény, nap mint nap, részese lehetett hasonló helyzeteknek. De ennek ellenére hit. Nem engedte, hogy a kor szelleme elválassza őt mindazoktól, az isteni igazságoktól, amelyek ott voltak a szívében. Nem tartozott a szövetség népéhez. Neki csak morzsák jutottak az írásokból, a próféták tanításából, Isten nagy tetteinek ismeretéből. De ezeket az összeszedegetett morzsákat nagyon-nagyon gondosan őrizte. Ezekből a morzsákból épült fel a hite. Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a morzsákból, amelyek lehullanak úrokasztaláról. Ez a mondat hangzik el válaszként. Csodálatra méltó az az isteni bölcsesség, ahogy Jézus beszéde az asszonyból előhozza hatalmas hitét úgy, hogy ennek mi is tanúi lehetünk. Jézus nagyon jól tudta, mi van az asszony szívében, de mégis szükség volt erre a párbeszédre. Azzal, hogy Jézus kimondja, hogy a zsidók kutyáknak nevezték a pogányokat, kifejezve ezzel megvetésüket, tükröt tart a tanítványai elé. Lépésről lépésre szembesíti őket azzal a részrehajlással, amely ott van a zsidó népben, és még az ő szívükben is. Mint az esemény szereplői, kénytelenek belenézni ebbe a tükörbe, vagyis meglátni önmagukban a helytelen, Istentől elszakadt gondolkodásukat. Találkoznak a bennük lakó előítéletekkel. Beleütköznek a válaszfalakba, amelyek nem engedik, hogy Isten országát közvetítsék minden nép számára. Nekik, akik nem csak morzsákat kaptak, hanem nap mint nap táplálkozhattak Isten igéjének kenyeréből, szabaddá kellett válniuk felsőbb rendűséget hirdető hozzáállásuktól, hogy be tudják majd teljesíteni azt a missziós küldetést, amit Jézus mennybe menetelekor bízott rájuk. Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. És tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák a parancsokat. Mindazt, amit parancsoltam nektek. Hatalmas dolgot láttat meg Jézus a tanítványokkal. Mégpedig azt, amit mi magunk is néha nehezen hiszünk el, hogy Isten valóban munkálkodik a pogányokban is. És a történelem minden korszakában Istennek gondja volt arra, és ma is gondja van, hogy válaszoljon azoknak a szövetségen kívül élő népeknek az őszinte Isten keresésére is, akik az ő nevét hívják segítségül. Jézus tudja, mit bír el az asszony hite, de talán még ő is elcsodálkozik a válaszán. Az asszony most is csak egy morzsát kér. Nem harcol többért. Nem követeli a választott nép fiainak kenyereit. Ez az asszony tudja és hiszi, hogy egyetlen egy morzsában, ami Istentől jön, benne van az egész kenyér jó íze és ereje. Szintén Máté evangéliuma írja le a 8. fejezetben, hogy amikor Jézus elindulna a kafarnaumi századoshoz, hogy meggyógyítsa a szolgáját, a százados szelíden visszatartja. Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak egy szót szólj, és szolgám meggyógyul. Mert Isten szava, ha csak egy szó is, vagy csak néhány morzsa, eleven és hatékony, Áthatóbb minden kétélű kardnál, ahogyan a zsidókhoz írt levél fogalmazza meg számunkra. Mi, akik most itt vagyunk, és akik már a megváltás gyümölcseivel élünk, mi tudjuk, minket megtanítottak arra, hogy nem számít tényleg, hogy valaki görög vagy zsidó, rabszolga vagy szabad, hiszen Krisztus mindnyájunkat egybefog. Benne egységre jut minden. És ezzel együtt olyan sokszor megtapasztaljuk magunkban a pogányt. Mire gondolok? Mint ahogyan a tanítványok Jézus mellett zarándokolva, mi is gyakran szembesülünk lelkünk sötét oldalával. Egy-egy keményen odavágott mondat, egy-egy önző, csak a saját érdekeket néző cselekedet, egy-egy megvető gondolat a másik kicsinségét látva, eléggé érzékelteti velünk, hogy a sok fény mellett, amit Isten a szívünkbe áraszt nap mint nap, megbújnak bennünk igen sötét dolgok is. Olyan, mintha egyszerre lakna bennünk egy keresztény és egy pogány. Van, amikor rá is csodálkozunk saját magunkra. Hogy tehettem ilyet? Hiszen ez nem is én vagyok. Hát ez képtelenség, én ilyet nem szoktam. Valóban, míg itt a földön élünk, Pál apostollal együtt mi is elmondhatjuk. Magam sem értem, hogy mit teszek. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt, amit gyűlölök. Olvassuk a Római Levél 7. fejezetében. A kérdés az, hogy meg tudunk ettől szabadulni? Hogyan tudunk ettől megszabadulni? Mi a feladatunk? Mit kell tennünk? Ha a kánaáni asszonyt nézem, akkor ahogyan annak idején ő is elindult a saját Isten nélkül élő vidékéről Jézus földjére, hogy egy domboldalon meghallgassa a tanítását, úgy nekem is föl kell ismernem, hogy amikor nem a hitem szerint élek, akkor bizony pogány területen tartózkodom. Fel kell kerekednem, és el kell indulnom abba az országba, ahol Jézus él. Nem kell sokat gyalogolnom, mert ott vár rám a határnál. Nagyon vár. Bármikor beléphetek hozzá, mindig otthon van. Bármikor letehetem a terhemet, mert mindig van nála hely. Figyelnünk kell azonban arra, hogy akadhatnak olyanok, akik nem nézik jó szemmel közeledésemet. Esetleg le is akarnak beszélni arról, hogy közelebb menjek Jézushoz. Az is nagyon-nagyon fontos, hogy ne tántorítsanak el azok az idegen hangok sem, akik a fülembe súgva azt próbálják bizonyítani, hogy nincs is arra szükségem, hogy átlépjem a határt, és Jézussal találkozzam. Nem is olyan nagy az a sötétség, ami bennem van, meg hát végül is elég ügyes vagyok ahhoz, hogy én magam is tudjak fényt csiholni a lelkembe. Ne hallgassunk rájuk. A kánaáni asszony rendíthetetlen hitével haladjunk tovább az úton. Érkezzünk meg Jézus elé, és boruljunk le előtte. Ha tanítványként vagyok jelen, akkor engedjem, hogy Jézus tisztítsa látásomat, formálja álláspontomat, tegyen nagyon-nagyon egyszerűvé és befogadóvá, hogy ne legyek akadálya annak, hogy valaki miattam ne jusson el Isten gyógyításához. Nyitottan és félelem, előítélet nélkül fogadjam Isten minden munkálkodását bennem.